Sok szeretettel köszöntelek benneteket a mai délutánon, és folytatnánk a megkezdett sorozatot egy kicsikét nehéz és fogós területtel. Ez jó pár álmatlan éjszakámba kerül, de megpróbálom röviden, tömören a lényegét átadni. Valószínűleg ebből is két vagy három rész lesz ebből a témából, mert nagyon nehéz ennyi idő alatt részleteibe belemenni, de meglátjuk majd, hogy fogunk haladni a dolgokkal. De ezek azok a proféciák és kijelentések, amelyek tulajdonképpen az utolsó időkről szóló tanításoknak az alapját, a gerincét képezik, és különösen a babiloni rendszer az, amit figyelembe kell vennünk, amikor a végidőkkel kapcsolatos tanulmányainkat folytatjuk, mert az utolsó idők nagy birodalma az nem az új Róma lesz, hanem az új Babilon lesz a bibliai proféciák alapján. Jó, nyissuk ki Bibliánkat a Dániel próféta könyvének 9. részénél, és a 21-től a 27. részig terjedő szakaszt nézzük meg. Érdemes lett volna az egész 9. fejezetet, de most részletesen nem tudjuk végigvenni. Fogok majd visszautalni rá az imádság kapcsán, de most a szövegösszefüggés miatt elsősorban ez a szakasz, ami úgy fontos, hogy előttünk legyen. Így hangzik Isten igéje. Még mondtam az imádságot, amikor Gábriel, az a férfiú, akit az előbb látomásban láttam, sebesen hozzám repült, megérintett engem az esti áldozat idején. Ezt adta értésemre, és így szólt hozzám. Dániel, azért jöttem el, hogy a helyes megértésre tanítsalak. Amikor könyörögni kezdtél, egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy elmondjam azt neked, mert te kedves vagy Isten előtt. Gondold meg azért a szózatot, és értsd meg a látomást. 77 van kiszabva népedre és a szent városodra, hogy megszűnjön a törvényszegés, véget érjen a bűn, eltöröltessék az álnokság, eljöjjön az örökkévaló igazság. Lefecsételjék a profétálást és a látomást, és felkenjék a szentek szentjét. Tudd meg azért és gondold meg, a Jeruzsálem újraépítése felől való szózat keletkezésétől a messiás fejedelemig 7-7 és 62 hét van, újra megépítik az utcákat és a kerítéseket, mégpedig viszonttagságos időkben. A 62 hét elmúltával pedig kiirtják a messiást, és senkie sem lesz. A várost és a szent helyet pedig elpusztítja a következő fejedelem népe. Vége lesz, mint egy vízözön által, és eldöntött tény, hogy pusztán el a háború végéig. És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felénél véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és az utálatosságok szárnyán jön pusztítva, míg rá nem szakad a pusztítóra az elvégeztetett pusztulás. Az elmúlt három alkalommal már beszéltünk az utolsó idők értelmezéséről, az Antikrisztus személyiségével és pszichogramjával foglalkoztunk, és a mai alkalommal megnézzük, hogy az Antikrisztusnak mi a terve Izraellel. De ahhoz, hogy megismerjük, hogy az Antikrisztus mit tervez a végidőkben Izraellel, mint néppel, nagyon fontos megértenünk, hogy Isten hogyan látja ezt a népet, Istennek mi a terve Izraellel, és az Antikrisztus pontosan az ellenkezőjét szeretné majd tenni, hogy azok a dolgok, amelyekről itt olvastunk, ez a hatszoros cél, amiről majd fogok részletesen beszélni, bekövetkezzen. Az antikrisztusi birodalomnak, illetve az antikrisztusnak, a fenevadnak az lesz a célkitűzése, hogy ezt a célt, amit Isten kitűzött a nép elé, hogy bevigye az ezeréves királyságba, és beteljesítse a proféciákat, meg amikről olvastunk, azoknak valamilyen szinten gátját szabja, illetve megakadályozza, hogy az isteni proféciák beteljesedjenek. Éppen ezért, akik a végidőkkel kapcsolatos proféciákat tanulmányozzák, azok számára ez a Dániel, különösen a 9.24-27-ig terjedő igeszakasz a 70 évfétről a kulcspontja tulajdonképpen a Ószövetség és az újszövetségi proféciák értelmezésének, és ezt jól tudjuk értelmezni, pontosan tudjuk értelmezni, akkor valószínűleg a végidőkkel kapcsolatban is pontos következtetésre jutunk, még ahogy néha előfordul is, ahogy beszéltem erről, néha bizonyos proféciákat akkor fogunk megélni, látni, amikor már benne leszünk. De ahogy egy konzervatív teológus megjegyezte, ez a bibliai egzegézésnek, tehát a biblia tanulmányozásnak az egyik legnagyobb mocsara, amiben még a legnagyobb biblia tudósok is belesüllyedtek annak idején, mert nagyon pontatlan következtetésre jutottak. Nem fogok minden teológiai irányzatról beszélni, csak néhányat fogok megemlíteni majd ezzel kapcsolatban. Ha ma eljutunk idáig, nem vagyok benne biztos, lehet, hogy majd csak következő alkalommal fogunk eljutni. De ahhoz, hogy megértsük magát a történetet, magával a történetek elején kell kezdenünk, majd lesznek Dánielnek még látomásai, azokat majd az antikrisztusi birodalomnak a felépítése kapcsán, majd konkrétan végig is fogjuk majd venni, hogy milyen formában ábrázolja. De nagyon fontos megérteni először is a babiloni szellemiséget. mert ahogy mondtam, ez lesz majd a végidőkben az egyik kulcs, hogy lássuk azt, hogy a világban most ma milyen események történnek, és ezeknek milyen párhuzamai vannak az ószövetségi Babilonnal. Dániel prófétának a neve azt jelenti, hogy Isten az én bírám, vagy Isten az én bírom. Egy istenfélő júdeai előkelő családból származott. Nagy valószínűsége, mert ebben az időszakban főleg a papok voltak az arisztokrata réteg, valószínűleg papi családból származik. Ez nyilvánvaló a Szentíráshoz való hozzáállásával is, ezt láthatjuk a 9. részben, de a további fejezetekben is, és Krisztus előtt 605-606-ban történik egy csata, amire bibliaolvasók sem mindig figyelnek nagyon oda, mert tulajdonképpen ez volt az a csata, ami elhatározta, illetve eldöntötte, hogy Júda el fog esni, belép a világtörténelem és az üftörténelem a nemzeteknek az idejébe, és innentől kezdve Júdea egy pár haszmoneusz évet leszámítva teljesen elveszített önállóságát és függetlenségét a történelembe. Majd talán a következő alkalommal megnézzünk 8-10 olyan proféciát, amelyek a 20. században teljesedtek be, és segítettek ahhoz, hogy Izrael állama a mai formájában létrejöjjön. Tehát megtörténik ez a Kárkemiszi csata, nagyon röviden és tőmondatokban, Babilon 612-ben elfoglalja Asszíriát, az asszír uralkodó Aleppo térségébe visszavonul valamilyen haderővel, és ezt akarják a babiloniak felszámolni. Egyiptom segítségére siet az asszír uralkodónak, hogy közös erővel legyőzzék a babiloniakat. Ebbe a csatában megy bele buta módon Jósiás király, itt veszíti el az életét, és tulajdonképpen az utolsó istenfélő uralkodót elveszíti Júda, akinek az életében még ott volt a reménység, hogy talán megmenekülnek a pusztulástól, és utána már Jeremiás is csak arról beszél, hogy a nép fogságba kerül, a templomot és a várost elpusztítják, és írja a levelet a fogságba, hogy rendezkedjetek be, vegyetek házat, földet, munkálkodjatok a város jólétén, stb. Stb. És akkor mondja majd azt a híres 70 éves proféciát a fogságról, amelyre majd Dániel is hivatkozni fog itt a 9. részében, és miután megtörténik a Kárkemiszi csata, győznek a babiloniak, és ekkor megszállják Júdeát, nem foglalják még el a várost, illetve nem pusztítják el a templomot, ez az első deportálás, és ebben az időszakban csak tulajdonképpen az ilyen nagyon előkelő és nagyon jó képességű és gazdag fiatalokat viszik el tulajdonképpen fogságba vagy túszként, hogy az ő megölésükkel fenyegessék majd a mindenkori júdeai uralkodót, hogy ezért akár váltságdíjat kérjenek, vagy különböző dolgokat tegyenek. És ez azért fontos és lényeges, mert ahogy mondtam, a babiloni rendszer fog majd újraépülni a végidőkben, és ez a babiloni kultúra úgy működött, az első részből lehet jól látni, hogy amikor Dánielt elviszik a társaival a fogságba, egy úgynevezett Bét Umánóba kerülnek, ez a bölcsképző volt Babilonban, ez tulajdonképpen azt jelentette, hogy akit bármilyen területről deportáltak, elvittek hadifogolynak, azokat ők fel akarták használni a maguk céljaira, és éppen ezért ezeket a személyeken tulajdonképpen egy agymosást hajtottak végre, elszakították a hazájától, a kultúrájától, a családjától, a törzsi nemzeti vallási kötelékeitől, és tulajdonképpen a babiloni király szolgálatára képezték ki őket, és ez a bölcsképző, ez abból is látszott, hogy Dánielnek nem volt egyszerű helyzet, még jó, hogy a három barátja ott volt mellette, hogy itt jóslást, horoszkópkészítést, akkor különböző átokmondásokat, a legmagasabb szintű okkult tudományokat tanulták meg ezek a bölcsek, és Dánielnek egy ilyen közegben kellett megállni. És az a megdöbbentő és az a furcsa, hogy a mai világ kísértetesen hasonlít erre a babiloni rendszerre, csak most például nem deportálják a fiatalokat, hanem úgy hívják, hogy külföldi ösztöndíj. Ez most úgy működik, ez a babiloni rendszer, hogy épül ki fel ez a babiloni rendszer, amivel az Antikrisztus átveszi a hatalmat, de ehhez hűséges alattvalók kellenek, hozzá lojális kiszolgálói ennek a rendszernek, és most nem háborúval érik el, és erőszakos deportálásokkal, hanem felkínálják a lehetőséget, hogy a gyermekeket, a fiatalokat ösztöndi és jó tanulás meg karrier reményében kiviszik külföldi országokba, olyan egyetemekre, olyan képzéseket kapnak, amelyekben például megtanulják a halálkultuszt, a genderkultuszt, az abortuszt, az eutanázia, meg különböző dolgok népszerűsítését, és miután egy ilyen 3-4 éves képzésben átmosták az agyukat, ennek a globális rendszernek a részeként visszakerülnek az adott országba, és ezt a rendszert képviselik és terjesztik. Tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint régen, csak most egy kicsikét civilizáltabb formában működik. És éppen ezért nagyon veszélyes, és nagyon oda kell figyelni arra, hogy a gyermekeinkre például ebben az időszakban hogyan tekintünk, és milyen segítséget nyújtunk. Gondoljatok bele, hogy Dániel nem tehette meg azt, mint most ma sok iskolás gyermekünk, hogy reggel 8-tól 2-ig, 3-ig, 4-ig, 5-ig iskolában van, hazamegy, és a szüleivel leülhet, beszélgethet, imádkozhat, segítséget kérhet. Dániel nem tehette meg. Volt 3 barátja, és egy olyan okkult erős közegben volt, ahol mondtam, mindennaposak voltak, a démonokkal voltak, szexuális kultuszok, meg ilyenek. Tehát iszonyatosan magas szintje volt a bálványimádásnak, a halott kultusznak, rengeteg mindennek, és Dánielnek tulajdonképpen egy olyan hite volt, ez már az első részből látszik, hogy nem fogadta el a babiloni királynak, a bálványoknak felajánlott áldozati ételeknek a fogyasztását sem. Isten kiállt mellette. Tehát Dániel kezdetektől fogva ellenállt ennek a babiloniai asszimilációs kísérletnek, és azt látjuk, hogy a zsidóságra ez, ha nem is mindenkire, de a fogságban élők nagy részére jellemző volt, és többek között például az nemzeti identitásukat, meg a vallási identitásukat úgy erősítették, hogy feltételes önelátkozó verseket írtak. Emlékezhetünk az egyik leghíresebbre, Babilon folyóvizeinél ültünk, ott sírtunk, és mit mondtunk? Ha elfelejtkezzek Jeruzsálemről, felejtkezzen el rólam az én jobb kezem, nyelvem, tapadjon ényemhez. Eltelik a babiloni fogság, jön a perzsa uralom, 480-as években járunk. Hámán azt mondja, hogy van egy nép az országban, elkülönülten, és mindenkivel szemben más törvényei vannak. Tehát egy olyan erős alapot kaptak ezek a zsidók a fogságba a vitelük előtt, különösen Dániel, amelyek megalapozták azt, hogy még 90 éves korábban is úgy tudott imádkozni, hogy megrengette a szellemvilágot. De ennek az volt a gyökere, hogy ő gyermekkorában, ilyen kisgyerekkortól kezdve azt a hitet kapta a szüleitől, azt az Istenbe vetett hitet gyakorolta, amelyet atyáik is gyakoroltak. Ezt nem szabad megsporolni a mi gyermekeink életében sem. Az iskolában rengeteg dolognak ki vannak téve. Nagyon sok kísértés van, csábítás van, de egy gyerek hazamegy, és nem szólhat az anyjához vagy az apjához, mert mind a kettőnek dolga van, vagy soha nem ér rá a gyerekkel foglalkozni, akkor abban a gyerekbe ezt nem fogjátok tudni beleültetni. Most kell beleültetni, mert lehet, hogy 5 év múlva már késő lesz. És korábban beszéltem már az egyik ilyen álmomról, a Sámuel típusú generációról, hogy ilyen gyermekek legyenek itt, akik nyitottak Isten munkájára, meghallják Isten beszédét, Isten hangját, de hogyha a gyermek, a szülő nincs ott mellette, a hívő szülő nincs ott mellette, kihez fog segítségül fordulni? Osztálytársai, az barátai, meg lesz majd annak is a gyümölcse. De egy ilyen közegbe fog kerülni, mert bármi bekövetkezhet. Ezt a gyermeket semmi nem fogja megtartani, az Isten kegyelmén kívül csak az, amit abban 8-10-20 évbe belefektettünk. Semmi más nem fogja. És nem fogja ismerni az írásokat, nem tudja megismerni azt, hogy hogyan kell harcolni, hogyan lehet problémát megoldani, krízis legyőzni, hogyan lehet felállni a elesésből. Lehet, hogy már nem meri elmondani a szüleinek, hogy már 4-szer vagy 5-szer elbukott egy dologban, de ha tudja, hogy a szülőbe megbízik, akkor az atya is azt mondja neki, hogy nem baj, 7-szer elesik az igaz, akkor is fel fog kelni. Bátorítás az a gyermek szívébe, és ilyen generációt kell nekünk is felnevelni, mert Babilon itt van. Tehát látni kell, hogy ezek a rendszer és ez a kultusz kezd kiépülni. Majd a, nem tudom, hanyadik résznél már majd fogok beszélni, hogy ennek a babiloni rendszernek milyen társadalmi hatásai vannak, milyen politikai hatásai vannak, közigazgatási hatásai, gazdasági hatásai, katonapolitikai, geopolitikai, rengeteg területe van, és ez mind így gyökerezik a Szentírásban. És ezt a gyermekek szívébe el kell rejtenünk, hogy ne a Borsból, ne a Blikből, meg a Bravóból szedje az információit, hanem az élő Istennek a beszédéből. Ez a legfontosabb. És ezt most nem helyezzük el az életükbe, nem lesznek győztes keresztények. Nem spórolhatjuk meg. Mert hivatkozva arra, hogy hát a gyermekeink úgy is szentek, mert megvan írva, hogy a hívők gyermekei szentek. Ez igaz. De Dániel életében is bele volt fektetve. És amikor a barátairól már nem olvasunk, ott van egyedül a királyi palotába, néha testőrök is voltak mellette, láthatjuk például a 10. részben is, akkor is Dániel nem tört össze. Akkor is imádkozik, mikor a nagy macskák várták a verembe. Akkor is imádkozott. Miért? Mert volt egy meggyökereződés az életében, és ebben végig kitartott. Közel 90 éves, amikor imádkozik itt majd Dániel. 90 éves, és mindvégig megállt. Nem mondja a Biblia, hogy nem esett el, vagy nem volt bűne, mert nyilván nem volt ő sem bűntelen, de a maga korában egy Istentől felkent és megáldott ember volt. De ennek mondom az volt a gyökere, hogy belefektettek a kiskorában ennek a gyermeknek az életébe, és nem engedték, hogy eltérjen Istennek az útjától. Tehát ne sajnáljuk az időt a gyermekeinkre, ne zárkózzunk el előttük mindenféle ürüggyel, kifogással arra, hogy most nincs idő, majd meghallgatlak, majd beszélgetünk, legyünk elérhetők a gyermek számára, és fektessünk bele az életünkbe. Múltkor én beszélgettem a lányommal, és mondta, hogy sok dologról beszélgettünk, és mondta, hogy neki olyan férj kell, aki úgy ismer a Bibliát, mint én. Nem kell megijedni, fiúk előnyben, nem kell megijedni, csak ezt azért mondta, józanul gondolkozott, hogy mert én nem leszek ott mindig mellette. De kell valaki, aki neki irányt tud mutatni, ha probléma van. Ha Isten igéje alapján segítségre van szüksége, akkor egy olyan férre van szüksége, akit úgy neveltek fel, hogy Isten ismer igéjét, ismer Istennek a szavát, Isten beszédét, és jól tudja kormányozni a családot. Ilyen fiúkat kell nevelni, és olyan lányokat, akik Isten félelemben tudják majd a családjukat gondozni, terelgetni, pátyolgatni. De ez idő kell, ezt nem lehet megspórolni túlórára mindenféle dologra hivatkozva. De ez megéri, higgyétek el, ez egy gyümölcsöző dolog. És ez meg fogja határozni nem csak a gyülekezetünk, hanem akár a nemzetünknek a sorsát is. A zsidóság nem asszimilálódott Babilonba. Az asszír fogságba eljutott zsidók, a 10 törzs, és eltűnt. De a babiloni foglyok, akik között ott szolgált egy Ezékiel, meg egy Dániel, meg tudták tartani a nemzetet. 2 ilyen emberről biztos tudunk, ebben az időben tudjuk a fogság vége fele, ott van Zorobábel, ott van Jósiás főpap is. Tehát vannak szellemi emberek ebben a közegben, de volt egy ember, Dániel, aki élére állt ennek, és vezette azt a szellemi harcot és küzdelmet, amely ebben az időszakban volt. Tehát ezt kell látni, hogy a babiloni szellemiség, amely itt van, nem lehet másképp legyőzni és megtörni, csak ha meggyökerezünk Isten igéjében, van egy Istentől áthatott életünk, és telve vagyunk Isten kegyelmével és irgalmával. Nem tudunk másképp győzni. Nem lehet különböző izmusokra hivatkozni, és ezeket a világi iskolák, amelyek próbálják a gyermekek agyát kimosni, átlúgozni, különösen a hívő gyermekekét, ezek ellen csak így tudunk harcolni, hogyha ilyen közegbe is kerül a gyermek, de ott van benne egy élő, egészséges hit, egy Isten iránti elköteleződés, akkor nem fog elbukni. Vagy ha elbukik is, feláll és megy tovább. Nézzétek meg a 3 fiatalt is, amikor Dúra mezein felállítják a Antikrisztus előképnek számító történet, az is egyébként, de szerintem arra nem fogunk már beszélni, hogy felállítják ezt a hatalmas szobrot, és nem azt mondták, hogy ó, hát lehajolunk, hazamegyünk, imádkozunk, ahogy szoktuk a Saharit imádva, a Máribot, vagy a különböző imádságokat, semmi probléma nem lesz. Nem, azt mondták, hogy ha meghalunk is, akkor meghalunk. Az Úr meg tud szabadítani, de ha nem tenné is, akkor sem fogunk leborulni. És kész. Volt egy elhatározás a szívükbe, de ez ott kezdődött, hogy kisgyermekkoruktól fogva bennük volt az Isten tisztelete, az Isten félelme és Istennek a beszéd és Isten igéje. Dániel, amikor olvassa a történetben a tekercseket, az azt jelenti, hogy Jeremiás valószínűleg olyan 670-680 körül, nem sokkal a 586-os deportálás után hal meg Egyiptomban, de Dániel prófétánál már ott vannak a Jeremiás írásai, ott vannak a tekercsek, ismeri a mózesi könyveket, látja, hogy a szombat évek miatt van a büntetés Izraelnek a népén a 70 éves időszak, egy Bibliát ismerő ember volt. Ilyen volt Dániel, és ilyen szívű gyermekekre van szükség, és fektessünk időt a gyermekeinkbe, ne sajnáljuk az időt a gyermekeinktől. Jó, ennyit röviden bevezetés, jó, majd fogok még erről a babiloni rendszerről beszélni, de ezt mindenképpen látni kell, hogy Dánielnek nagyon-nagyon nem volt egyszerű ebben a korban és ebben a közegben, és a mai korban sem egyszerű a mi gyermekeinek, de nem siránkozni kell, nem jajgatni kell, hogy jaj, csúnya, fúj, szörnyű világ van, hanem azért vagyunk a világban, hogy Isten megtartson bennünket, a mi hazánk úgyse itt van. Nemrég hallatszott el a prédikációban, mi csak vándorok vagyunk. Átmeneti szállásunk van. A Biblia az igazaknak a lakóhelyét mindig sátrakhoz hasonlítja, a bűnösök pedig házakban laknak. Tehát a hívő ember az mindig sátrakban lakozik, az nem gondolkozik letelepedett állandó életmódban. Annak az igazi helye és a vágya az Isten királysága. Oda vágyunk. Azt, hogy most 10, 20, 30, 40, 50, 60 év nem tudjuk, de a mi szívünk vágya az Isten királysága, Isten lakóhelye kell, hogy legyen. Ez kell, hogy befolyásolja az életünket, a döntéseinket, gondolkodásunkat, és akkor minden rendben lesz. Akár nehézségek, harcok, küzdelmek árán, világosan meg van írva, sok nyomorúságon át be kell bemennünk nekünk az Isten királyságába. És majd a nagyon később majd fogok beszélni a laodiceai gyülekezet kapcsán, hogy ez a fajta babiloni rendszer hogyan torzítja el Isten királyságának a földi gyülekezeteit, hogyan változtatja meg az értékrendjét, és hogyan jönnek be a gyülekezetbe ezek a babiloni kultusznak a különböző elemei. Jó, röviden csak ennyit bevezetésük. A Dániel közbenjárásáról olvashatunk ebben a történetben, és nagyon érdekes, hogy Dániel egy közbenjáró ember volt. Nagyon érdekes, hogy a Héber írásokban Dánielt nem tekintik profétának, hanem csak egy látóknak, vagy egy látónak, mert nem volt klasszikus profétai elhívása, és a úgynevezett tekercsekben van az ő írása. És nagyon sok rabbi neheztel is Dánielre, pontosan azért, mert kvázi kollaborált azzal a Nabukodonozorral, aki 586-ban, 20 évvel a fogságra vitel után elpusztítja Jeruzsálemet és a templomot. De azért lehet látni, hogy Istennek inkább pozitív véleménye van Dánielről, és tulajdonképpen őt használta fel, hogy a 70 éves babiloni fogság véget érjen, és beindítson olyan szellemi folyamatokat, amelyek utána több száz évre meghatározták a Közel-Kelet, és ha még jobban kitekintünk, még tágrabb kitekintünk az egész európai kultúrát a hellenizmus révén. Azt olvashatjuk először, hogy Dániel olvasta a tekercseket és az írásokat. Ahogy mondtam, Dániel szellemi életének az imádság mellett a Szentírás ismerete és a Szentírás tanulmányozása volt az alapja. Nem a Babylon Press-t vagy a Babel Zeitungot olvasta, hanem a Szentírást olvasta. Nem az aktuális PC híreket tömtette le a fejét, hanem Isten beszédével táplálkozott. És miközben ezeket olvasta, megértette azt, hogy ő ugyebár 605-ben kerül fogságba, 537-38-ban járunk az első esztendejébe a perzsa uralkodónak, és Dániel kiszámolta, hogy bizony akkor ez a 70 év ez gyakorlatilag lejárt, és Dániel mit csinál? Leül és malmozik. Hát lehet, ha 70 év Isten megígért, akkor úgyis megyünk mindjárt haza. Nem. Mit csinál? Elkezd imádkozni. Megértette azt, hogy spontán nem történnek dolgok, hanem vannak olyan erők és hatalmak itt ebben a babiloni rendszerben, amelyek nem biztos, hogy örömmel és nagy jósággal fogják a népet elengedni, és egyes hagyomány szerint maga Dániel megmutatta az Ézsaiás tekercsnek a Círuszra vonatkozó proféciát, hogy ő lesz majd a felkent, aki a zsidó népet haza fogja engedni, és általában ez is befolyásolta a perzsa királynak a döntését, és mind a mai napig Iránban a dekrétumnak a kiadása Círusz rendeletének a vallásszabadság napjának számít, tehát kicsit érdekes ott, hogy Iránban így működnek a dolgok, de Dániel az fogta és elkezdett imádkozni. Nagyon érdekes, amit itt olvasunk a szöveg elején, hogy még mondtam az imádságot, amikor Gábriel odaért hozzá. Itt kifejezetten egy olyan kifejezést használ a Biblia, a töfillát, ami a közben járó imádságra vonatkozik. Amikor valaki két fél közé odaáll, és képvisel az egyiket a másik felé. Itt kifejezetten ezt a kifejezést használja a Biblia, használ egy másik szót is, a tahanumot, az pedig az esdeklő imádság, amikor bűnbánatért, illetve kegyelemért és irgalomért kiáltunk az Istenhez. Tehát Dániel nem szépítette a népnek a bűneit, nem szépítette a dolgokat, hogy ó, 70 év eltelt, borítsunk fájklat a múltra, nem történt itt igazából semmi, a nép már úgyis megszenvedte a múltat és a jövendőt, minden rendben van. Nem, elkezdett könyörögni Isten irgalmáért és kegyelméért, és elkezdett közben járni a népéért. És valószínűleg, ahogy olvassuk, hogy Gábriel sietve érkezik hozzá, az valószínűleg azért történik, mert a 10. fejezetben is látjuk, hogy nagyon hamar kimerül, egy 90 éves emberről van szó, aki képes volt még ebben az időben is 3 hétig kőkeményen böjtölni és imádkozni, 90 évesen 3 hétig, iszonyatosan kemény körülmények között. De ehhez, hogy ez az imádság elhangozzon, emögött volt egy kb. 80 éves ima élet. Tehát nem úgy kezdődött, hogy belenyúl a szellemvilágba, és akkor ütök-vágok mindent, hanem 80 év alatt épült fel ez a fajta szív, ez a fajta hit, ez a fajta ima élet, ami úgy belenyúlt a szellemvilágba, hogy angyalok mozgását is elég komolyan befolyásolta, és ez a közben járó imádság nagyon nagy hatással volt a szellemvilágra, és nagyon érdekes, hogy azt mondja itt az angyal, hogy amikor Dániel elkezdte az imádságot, akkor mi történt? Egyből megindult a szózat. A mennyben már alig várták, hogy Dániel imádkozzon. Nagyon szerették Dániel imádkozását. Tudjátok, a jelenések könyvében is, hogy a szentek imáit mit csinálnak vele? Gyűjtik a mennyekben. Ezért a közbenjárás, sokan talán még nem is látnak bele, hogy bizonyos közbenjáró imádságokkal óriási dolgokat lehet elindítani a szellemvilágba. Fel se tudjuk fogni sokszor, hogy mit idézünk elő egy-egy közbenjáró imádsággal, egy böjtel. Lehet, hogy nem úgymond nagy globális dolgokat indítunk el, mint például Dániel, de a családunk életében, a megtéretlen rokonaink életében, vagy akár a településünk érdekében, csak azért, mert hűségesen elkezdünk imádkozni. Szóval lehet, hogy majd proféta ajándékként ez kicsikét továbbővül, és akkor Isten még tovább visz bennünket, de Dániel szorgalmasan gyakorolta magát a közben járó imádságban, és meggyőződésem nekem is az, főleg, hogy az új szövetségi gyülekezetekben a közben járó imádság kulcsa egy gyülekezet szellemi jólétének, idézőben a jólétet teszem, mert nagyon sokszor egy gyülekezetet 25-30 évre meghatározhat, hogy mennyire hűségesek voltak a közben járók. 25-30 évre meghatározhatja egy gyülekezetnek a jövőjét, a gondolkodásmódját, a szellemi látását, a perspektíváit, a megmaradását, az, hogy vannak közbenjárók, akik, ha kell, megvallják a gyülekezet bűneit, aki, ha kell, odáll az elesett testvérek mellé, és közben jár, imádkozik értük, és Dánielnek ilyen szíve volt, Dániel így imádkozott. És nagyon érdekes a héber kifejezés, egy kicsit dőlbetűvel írtam, ugyanis ez azt jelenti, hogy gyönyörködtek Dánielben. Tehát amikor Dániel elkezdett imádkozni, az angyalok leültek a karzatra, és csak nézték. Gyönyörködtek benne, hogy olyan átadott szívvel tudott imádkozni, az Urat is megindította, és Gábriel megérkezik hozzá az esti áldozat idején, ez a Máriv imádság volt, a délutáni volt a Minkha és a Saharit volt a reggeli áldozat, Ábrám, Izsák és Jákob példája során, de azt lehet látni, hogy Dániel az a szellem embere volt, aki vette Isten kijelentését, vette Isten üzenetét, és amikor ez megtörtént, akkor Isten igéje alapján kezdett el imádkozni. Nem céltalanul csapdosott jobbra-balra, öklert meg vagdosott, hanem ahogy Isten vezette őt, ahogy Isten indította őt, ő mindig úgy imádkozott. És ahogy mondtam, elkezdte olvasni a proféciákat. Előbb szeretném felolvasni a 3 Mózes 26-ot a fogsággal kapcsolatban, hogy megértsünk bizonyos törvényszerűségeket. És most nem készítettem erről táblázatot, talán majd a következő alkalommal. Itt, hogy beszéltük, egy 70x7 éves időben, tehát egy 490 éves ciklus van, de az Izrael életében korábban már kétszer megtörtént, volt egy 2x490 éves ciklus. Ez lesz majd a harmadik, utolsó ilyen ciklus, de ennek volt egy szellemi alapja, és az pedig a népnek a bűne volt. Tehát az, hogy báványt imádtak, meg különböző bűnöket követtek el, az is vezetett a babiloni fogsághoz, de többek között egy szellemi törvényszerűséget nem követtek el azon a földön, amely Isten tulajdona volt. Tehát nem a zsidó népé volt a tulajdon, a föld, a földnek a tulajdonosa Isten. És a zsidóknak adta azt örökségül és ígéretül, és ez egy nagyon komoly feltételek is tartoztak. A 3 Mózes 26-34-35-ben ezt olvashatjuk. Akkor örül a föld az ő szombatjainak, az ő gonoszság, az ő pusztaságának egész ideje alatt, ti pedig ellenségeitek földjén lesztek, akkor nyugodni fog a föld, és örül az ő szombatjainak. Pusztaságának egész ideje alatt nyugodni fog, mivel hogy nem nyugodott meg a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok. Nagyon egyszerű, 7 évente volt a szombatéva, sabbatéva 7. év, és ezt Izraelbe meg kellett volna tartani, hogy a 7. évet ugaron kellett volna hagyni, és Isten a 6. évet úgy megáldotta, hogy a 8. évben is volt elegendő termés, és volt mindenféle lakoma. És azt lehet látni itt, hogy amikor Izrael ezt a szellemi törvényszerűséget nem tartja be, hogy rábízza magát a 6. évben Isten gondviselésére, és a földet nem hagyja megnyugodni és pihenni, ezt Isten számon fogja kérni. És pontosan ezért következett be ez a 70 éves fogság, mert azt látjuk, hogy Izrael közel 490 éven keresztül nem tartotta meg a szombat évet. Most nagyon egyszerűen kiszámoljuk, amikor az 586-os fogságtól veszünk, vagy mondjuk a 605-ös fogsághoz, hogyha esetleg visszanyúlunk, akkor körülbelül 1090-1080 köré jutunk, amikor Izrael kezd belépni a királyságnak a korába, elmúlik a bírák kora, van egy átmeneti időszak Saul uralkodása és Sámuel szolgálata között, erről korábban már beszéltem, és ebben az időszakban Izrael mindennel foglalkozik, vannak ébredések, megtérések, megújulások, Dávid is jól kormányozott, Salamon is élete egy jó idejében, vannak istenfélő júdeai királyok, de a szombat évet nem tartják meg. És Istennél betelik a pohár, amikor már 71-ére is nem tartják meg a szombatévet, akkor Isten azt mondja, hogy jó, akkor a föld most 70 évig pihenni fog. Egybe Isten kiadja a szabadnapot a Izrael földjének, és amikor a négy fogságba kerül, valóban csak néhányan maradnak ott, Júdea, illetve azokon a térségeken, Jeruzsálem környékén, és valóban nem végeznek fölművelést, különböző dolgokat, úgy kell az egész országot a Galutból visszatérve felépíteni az első hullámnak, amikor visszamenek 536 körül. Tehát ezt értette meg Dániel, hogy a legnagyobb bűn az volt, hogy Istennek egy világos parancsát, egy szövetségben leírt parancsát áthágták, és ezt most Isten egy az egybe behajtotta a népen. És ezért imádkozik, hogy jó, ezt most megszenvedtük, ez rendben van, a 70 év lejárt, és akkor most már mehetünk haza, és akkor jön Gábriel egy kedves üzenettel, hogy oké, a 70 év lejár, de még mindig van 490. Tehát Izraelnek a Dániel közben járt, imádkozott, de ez nem volt idézőjelben elégséges ahhoz, hogy a nép bűnei véglegesen megbocsátásra, eltörlésre, helyreállításra kerüljenek. Erről szól Gábrielnek a kijelentése, hogy Istennek mi a menetrendje, hogy oké, a 70 éves fogságnak vége, ebből a nép haza fog térni. Dánielnek az imádsága is vélhetően ott, ahogy mondtam, a fogságban lévő szellemi emberek, papoknak az imádsága, gondolom korábban Ezékiel is imádkozott, hogy egyébként az 597-es második transporttal érkezik a Kedár folyó partjához, Tel Avivhoz, ott van, ott bátorítja a fogságban élőket. Tehát vannak komoly szellemi emberek még Dánielen kívül is, de igazából Dánielnek az imádság az, ami beindítja ezeket a folyamatokat, és ahogy mondtam, ő egy isharuák volt, ő a szellem embere volt, aki a Szentlélek által, Isten szelleme által vezetve végzett imádságot, és legyen ez nekünk is bátorítás, hogy mi is legyünk az ilyen szellem emberei. Szentlélek által születtünk újjá, Szentlélek által tértünk meg, a Szentlélek töltött be bennünket, a Szentlélek adja az ajándékainkat, a Szentlélek pecsétel el bennünket, a Szentlélek az, aki tud bennünket vezetni, akkor leszünk Isten fiai, ha az ő szelleme vezet bennünket. Tehát fontos, hogy mi is a szellem emberei legyünk, ne maradjunk kiskorúak. Növekedjünk fel mindenestől abban, aki a fej, a Krisztus. És a Jeremiás 29.10-ben olvashatjuk, vélhetően ezt olvasta Dániel próféta, mert azt mondja az Úr, mihelyt eltelik Babilonban a 70 esztendő, meglátogatlak titeket, és beteljesítem ígéretemet, hogy visszahozzalak titeket erre a helyre. Ahogy korábban utaltam már rá, lehet, hogy egy picit ellentmondásnak tűnik, ha megnézitek az Zakariás próféta könyvének első részét, akkor azt láthatjátok, ott egy angyali beszélgetés kapcsán, azt olvashatjuk, hogy vége van a fogságnak, visszamegy a zsidóság egy része. A rabbinikus hagyomány szerint, hogyha a legkésőbb Esdrással és Nehémiással minden zsidó visszamegy a fogságból, akkor már elékezett volna hozzájuk a megváltás. Akkor biztos eljött volna azonnal a Mesiás, de sokan olyan jól berendezkedtek Babilonban, túlságosan is szó szerint vették Jeremiásnak a kijelentését, hogy rendezkedjenek be, hogy még Krisztus után 4-500-ban is nagyon gazdag zsidó közösség él Babiloniában, éppen ezért születik majd meg itt a babiloni Talmud is, egy kolosszális mű a zsidóságnak, sok jó, de sok rossz dologgal is. De lehet látni, hogy a zsidók egy jó része itt maradt ezen a helyen, és néhány tízezren térnek vissza az első, majd a második, illetve a harmadik hullámmal. De jelen, és visszatérve Zakariásra, hogy Zakariásnál olvashatjuk azt az angyali beszédbe, hogy Uram, miért haragszol már Jeruzsálemre immár 70 esztendő óta? Kb. 10 éve visszatértek, a 70 éves fogságnak vége, akkor Zakariás miért hivatkozik még egyszer a 70 évre? Hát pontosan azért, mert ahogy mondtam, vannak többszörös beteljesedésű proféciák, és itt az az érdekesség, hogy 586-ban lerombolják a várost és a templomot, és a perzsa uralkodónak a 6. évében szentelik fel majd az új templomot, amit majd később Herődös fog kibővíteni, aminek nagyobb lesz majd a dicsősége, mint a salamoni templomé Jézusnak a megjelenése miatt, és a templomot 516-ban szentelték fel Krisztus előtt, és ha kivonjuk 586-ból az 516-ot, mennyit kapunk? 70 évet. Tehát itt is egy kettős beteljesedési profécia volt, hogy egyrészt a visszatérés, illetve a babiloni fogságnak a 70 éve, illetve a templomnak a újraépítése és helyreállítása szintén egy 70 éves ciklus és időszak. Tehát Izraelben nagyon sokszor visszajönnek majd ezek a számok, és többek között ez a bibliamagyarázóknak a nagyon nagy rejtély, hogy ezt a 490 éves időszakot is, ezt szó szerint kell vennie, vagy esetleg szimbolikus értelemben, vagy a 7, hogy a teljesség száma, ez ráadásul meg van szorozva 70-nel, hogy ezt szimbolikusan kell érteni. Én, ami bibliai proféciákat eddig tanulmányoztam, különösen a zsidóság életében, nem találtam szimbolikus proféciákat, amik évszámhoz kötöttek. Tehát minden egyes profécia, ami a zsidóságban elhangzik a restaurációról, a helyreállításról, az mindegyik ilyen szó szerinti profécia. Akár a 70 év, és majd látni fogjuk itt a 490 éves időszak kapcsán is. És még itt egy dolgot jegyeznék meg, amikor a angyal azt mondja Dánielnek, hogy azért jöttem, hogy megértésre vagy belátásra tanítsalak. Itt egy olyan kifejezés van, ami a bölcsesség legmagasabb szintje volt a zsidóságban, a binah. Ez azt jelentette, hogy valakiben egy isteni bölcsesség van, vagy még pontosabban Isten által tud látni és értelmezni dolgokat. Kicsikét lesarkítva új szövetségi értelemben kijelentés ajándéknak is nevezhetnénk, vagy a bölcsesség beszédének is nevezhetnénk, amikor valaki többet lát az írásokból a kijelentés által, mint úgymond egy átlag keresztény, mert Isten ad neki egy ilyen képességet, és tudjuk azt is Dánielről a második részben, az első részben, hogy úgy is mondja az írás, hogy nagyon nagy tehát ő volt a legbölcsebb tulajdonképpen ebben a birodalomban. És nagyon érdekes, nem akarok nagyon előre szaradni, amikor Tírus királyról olvasunk Ezékiel 28-ban, itt az Antikrisztus előképéről, a sátán bukásáról van szó, az Antikrisztus kapcsán pedig a hogyan jut vagyonhoz, hogyan foszt ki dolgokat, arról van szó, és ott is Dániel-le hasonlítja össze, hogy talán bölcsebb vagy a Dánielnél. Ahogy korábban mondtam, az Antikrisztus egy nagyon művelt, nagyon intelligens lesz ez a személy, és a Biblia is Dániellel hasonlítja össze ezt a képességét, amivel majd tulajdonképpen nagyon sok embert és népcsoportot be tud majd folyásolni, és meg tud zavarni. Jó, tehát ez a közbenjáró imádság, és ez azért fontos látni, mert Dániel ezzel olyan folyamatokat és eseményeket indított el, ahogy mondtam, amelyek több száz évre meghatározták a Közel-Keletnek a történelmét, a bibliai proféciáknak is a menetrendjét, és ha megfigyelitek például a 10. részben, akkor azt olvashatjuk, hogy vég a babiloni fogságnak, a Perzsa Birodalom idején imádkozik Dániel, jön egy angyal, és akkor miért kell 3 hétig várni? Mivel küzd az angyal? Mihály? Perzsia fejedelmével. A legmagasabb szintű szellemi hadviselé zajlik, ez a szellemileg legmagasabb szintje a bukott angyali hierarchiában, a sátán után a fejedelemségek. Van még 8 réteg, az majd szellemi had kategóriája, az más terület. És utána mit olvasunk? Utána pedig jön Görögország fejedelme. Tehát már a hellenizmusnak a szelleme is ott van, és Dánielnek az imádsága megbolygatta teljesen ezt a térséget, és ahogy mondtam, több száz évre meghatározta az üftörténelemnek a menetét. És éppen ezért kell, hogy a gyülekezetünkben is legyenek ilyen közbenjárók, akik pozitív irányban meghatározzák a gyülekezetünk életét. 10, 20, 30, 40, 50, 60 évre. És ilyen közbenjárók kerestetnek, oda szánt életű, tiszta szívű férfiak, nők, kezeket felemelve, hajrá és gyerünk! Jó, tehát ennyit nagyon röviden Dánielnek az imádságáról. Akit jobban érdekel, tanulmányozza, és bátorítom is, hogy a testvéreket, hogy a Dániel 9-et tanulmányozzák, hogy Dániel hogyan imádkozik, milyen szívvel, hogyan könyörög, hogyan val meg bűnöket, és majd csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a zsidóságban mind a mai napig nincs magánima, tehát nincsen Robinson imádság, ott mindig közösségi ima van. Tehát nem azt mondta Dániel, hogy ők vétkeztek, ők elhagytak, hanem Uram, mi vétkeztünk. Mi hagytunk el téged, mi. Nem vonja ki magát, ugyanúgy felelősnek érzi magát a dolgokért, ő atyái vétkéért, mint a többi zsidó ember. Tehát ne hagyjuk azt, hogy mi szebbek, okosabbak, jobbak vagyunk csak azért, mert keresztények vagyunk, hanem bizony nekünk is van sarunk. És vállaljuk ezt a fajta közösséget. A Jézusnak a mintaimádságában is azt olvashatjuk, hogy mi atyánk, nem az, hogy én atyám, bocsássak a mi bűneinket, nem az én bűneimet, tehát ott is egy közösségi imádság van, ez mind a mai napig benne van a zsidóságban. És akkor talán lesz időnk még, ezt megpróbálom befejezni, a kijelentéssel kapcsolatban, és ahogy mondtam, ez a 6 kijelentés, amit itt Gábriel angyal, főangyal megoszt Dániellel, ez képezi tulajdonképpen a proféciáknak a keretét és a helyes értelmezési módját, ha jól közelítjük meg, akkor nagy segítséget nyújt. Előjáróba annyit szeretnék csak leszögezni, mert ahogy mondtam korábban, nagyon sokan ez alapján a proféciák alapján is beleveszik az egyházat ezekbe a dolgokba, meg ilyenekbe, de ez a kijelentés úgy kezdődik, hogy 77 szabatot a te népedre és a te városodra. Tehát most bibliai egzegézis folytatva, kiknek szól a profécia? A zsidóknak és Izrael államának, Jeruzsálemnek. Nem a pogányoknak, nem a nemzeteknek, nem a keresztény egyháznak, nem az eklézsiának, hanem ez kifejezetten és kimondottan a zsidóságnak szóló dolog, és van külön prófécia a nemzeteknek, van az egyháznak is proféciája az új szövetségben, az új szövetségben csak a nemzeteknek van, de itt kizárólag a zsidóságról van szó. Dániel a zsidókért imádkozik az Úr szent hegyéért, az Úr városáért, templomáért, és erről kap kijelentést. Az első dolog, amelyről itt olvasunk, két részre lehet bontani, az első három egy negatív dolog, a következő három pedig egy pozitív dolog, kicsit párhuzamban is vannak egymással. A héber szöveg olvasata kicsikét nehézkes, több minden olyan szavakat használ itt a héber, ami több értelmű kifejezés, majd erre fogok is utalni, és ez egy picikét megnehezíti a pontos értelmezését, és még a Septuaginta sincsen igazából segítségre, mert az ógörög szöveg nem annyira bonyolult, mint a héber szöveg, mert ezt a körülbelül a Krisztus előtti második, első században készült ugye a Septuaginta, harmadik században, és a Dániel könyve pedig a 7. illetve 6. században keletkezik, ráadásul arámi és héber nyelven, és éppen ezért lesznek gondok, de megpróbáljuk kibogozni a dolgot, megpróbálom röviden, egyszerűen. Az első és legfontosabb kijelentés, hogy véget érjen a gonoszság. Egyes fordítások ezt hitszegésnek is fordítják, ezt a fajta kijelentést. És maga a kifejezés itt a bűnnel kapcsolatban, vagy a gonoszságnak, vagy hitszegésnek fordítunk, ez a pesa kifejezés, ez szó szerint lázadás, forrongás, törvénysértés jelent, vagyis amikor Izrael népe fellázad Isten ellen. Amikor Istennek a népe, Izrael, lázadozik, zúgolódik Isten ellen. Ezt már elkövették egy jó párszor a pusztában is, illetve különböző nehézségek esetén, de maga a szó alapvetően azt jelenti, hogy szándékos megsértése egy szövetségi viszonynak. Tehát ahhoz, hogy ez a dolog véget érjen, majd megszűnjön, Izraelnek az életében be kell következnie olyan eseményeknek, amely után ők már többet ezt a lázadást, ezt az Isten ellen való fellépést és a szövetségnek a megtörését nem fogják elkövetni. Erre vonatkozik ez a profécia, hogy Izrael többé nem fog lázadni, és az utolsó ilyen lázadás és hitszegés a 7 éves nyomorúságnak pont az elején lesz, és ezzel fog kezdődni, hogy szövetséget fognak kötni az Antikrisztussal, ezt a Biblia a halállal kötött szövetségnek és Frígynek nevezi. Ez lesz az utolsó ilyen nemzeti szintű hitehagyás a szövetséggel kapcsolatban, és Isten ennek fog majd véget vetni. A 3 Mózes 16-16-ban használja még a Biblia ezt a kifejezést, hogy megértsétek, ettől nagy engesztelési ünnepről van szó, és itt is az szerepel, hogy a főpapnak így kell engesztést szerezni a szent helynek, Izrael fiának a tisztátalansága és minden vétkei, pesa és bűnei miatt. Tehát a főpapi engesztelő áldozatban is benne volt az, hogy Izraelnek a hitszegése, Izraelnek a szövetségi viszonynak a megtörését is be kellett vinnie, és meg kellett vallania a főpapnak. Tehát ez nagyon fontos volt az engesztelés kapcsán, hogy Izraelnek ez a bűne meg legyen bocsátva, mert a szövetségi viszonyt megtörik és nem állítják helyre, akkor nincsen közösség Isten és az ő népe között. Ebből lesz majd érthető, hogy a 70x7 éves időszak miért fog majd a 69. évhétnél megtörni, és majd a 70. évnél kezdődni, mert pontosan a Krisztus által felkínált új szövetséget utasítják vissza, megtörik az új szövetséget, és fordítanak hátat Krisztusnak, majd a proféciák alapján látjuk, hogy elpusztítják a szent helyet és a templomot, és erre az időszakra Izrael ismét a nagy szétszóratásba kerül, és az utolsó időkben majd Isten összegyűjti majd megint Izraelt, erről szeretnék majd beszélni a következő alkalommal, és majd, amikor véget ér ez az utolsó 7 éves időszak, és eljön Jézusnak az uralkodása, akkor fog majd Izrael belépni ebbe az új szövetségbe, nemzetileg, testületileg, és utána már nem fog soha többet fellázadni Istennel szemben és Istennel kapcsolatban. Ézsaiás 53:5, jól ismert bibliai profécia, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Itt is ugyanez a szövetségi viszony megtörésére vonatkozó kifejezés van, hogy Krisztus azért is meghalt, hogy Izraelnek ezt a bűnét elhordozza. Ahogy az engesztelési napon a főpap bevitte a vért a szentek szentjébe, és imádkozott ezért a bűnét, és helyreállította a kapcsolatot Isten és az ő népe között, Krisztus ugyanezt tette meg a kereszten, amikor felvitte a népnek a bűneit, és minden egyes embernek a bűneit a keresztfára, és Melkizedeki főpap szerint bemutatta saját vére által az egyetlen egy örök és tökéletes áldozatot. Ugyanez van az 53. rész 8. versében, hogy erőszakkal és elítélve vitték el, kortársai közül kigondolt arra, amikor kivágták az élők földjéről, hogy népen bűnéért éri a büntetés. Itt konkrétan megnevezi, hogy a népnek ezért a bűnéért ért a büntetés, hogy a szövetségi viszonyt felbontották, illetve nem fogadták el az evangéliumot, Istennek az örömhírét, ami nem jelentette azt, hogy bizonyos zsidók nem tértek meg, hiszen tudjuk, hogy az első században rengeteg zsidó megtért, hanem kollektíve, nemzetileg nem fogadták el a messiásnak az uralmát. Ez tehát a 70 évfétnek az egyik cél, hogy mikor az a 70 évfétes időszak lezárul, akkor Izraelnek ez a fajta lázadása, az Istennel szembeni szövetség megtörése, ez egyszer és mindenkorra meg fog szűnni. De addig még van egy kis idő. A második, bepecsételtessék a bűn, valahol úgy fordítják ezt, hogy megszűnik a vétek, és a imit ez a héber magyar bibliának a fordítása, az izraelita magyar irodalmi társaság folytása, ők ezt úgy fordítják, hogy a véteknek a betöltése, és itt egy kétféle olvasat van, ami nagyon megnehezíti ennek a dolognak a jelentését. Az egyik a maga a pecsétnek a kifejezése, a másik pedig a betöltéssel van kapcsolatban. Van egy rabbinikus írásmagyarázati alapelv, hogy az Altik Reu ne így olvas, hanem úgy olvasd, és akkor lehet így is olvasnak kifejezést, úgy is lehet olvasni. A Septuaginta egyértelműen a pecsét kifejezést hozza ezzel kapcsolatban, és itt a hatat kifejezést használja a héber, ami a új szövetségben jól ismert hamártiának a megfelelője, vagy céltévesztést. Tehát el fog jönni az az időszak, amikor Izraelnek a bűnei úgy le lesznek pecsételve, vagy be lesznek töltve, hogy többet Izrael már nem fog céltéveszteni, és erre is szintén majd csak az ezer éves királyságban fog majd sor kerülni. Nézzünk ezzel kapcsolatban, hogy ez hogyan fog megtörténni. A Hósea 5.15-ben olvashatjuk. Elmegyek, visszatérek lakóhelyemre, míg el nem ismerik, hogy vétkeztek, és keresni nem fogják arcomat. Nyomorúságukban keresnek majd engem. Ez lesz a feltétel, amikor a nyomorúság vége fele a zsidó nép a hatalmas szenvedés miatt elkezd Istenhez kiáltani, elkezd Istenhez fordulni. Ez egy messiási profécia, az Jézusról szól, hogy eljött a földre, és visszatérek lakóhelyemre. Krisztus visszament a mennybe, ez egy messiási profécia. És a nyomorúságukban keresnek majd engemet, mikor elismerik, hogy vétkeztek. Emlékezhetek rá, amikor Jézus a búcsú beszédeit mondja, miről beszél? Hogy mikor fog visszatérni, amíg azt nem mondják, hogy Baruch Hava v'Shem Adonai, vagyis áldott, aki ő az Úr nevében. Hát amíg a zsidó lép kollektíve el nem kezd megtérni a nyomorúság időszakában, és el nem kezdi segítségül hívni a messiásnak a nevét, addig Izrael népe nem lesz helyreállításra kerülve. És amikor ez megtörténik, akkor a bűn bepecsételésre kerül, és az Zakariás 12.10-12-ben olvashatjuk, hogy Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség szellemét, és rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy síratnak, ahogy az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogy az elsőszülött miatt keseregnek. Azon a napon nagy gyász lesz Jeruzsálemben, olyan, mint a Hadad Rimmonért való gyász a Megiddó völgyében. Gyászolni fog az ország, külön-külön minden nemzetség. Ez lesz Izraelnek a nagy megtérése, amikor szellem fog majd beléjük kerülni az ezékieli látomás alapján, és ezzel véget ér Izraelnek ez a bűnös állapota, amit a messiásnak a eljövetele fog majd véglegesen megoldani. És itt még a bűn bepecsételése kapcsán van egy nagyon érdekes olvasat és észrevétel, hogy nagyon érdekes, hogy ha megfigyeljetek a Jelenések 20-at, akkor hogy kezdődik az ezer éves királyság? Mi lesz a sátánnal? Meg lesz. Kötözve is be lesz pecsételve. Nem biztos, de lehet, hogy sejtetni engedi itt is az ige az, hogy maga a bűn, ahogy például az Ézsaiásban is olvashatjuk, hogy szájának leheletében megöli a hitetlent. Lehet, hogy itt is esetleg valamilyen kijelentés vonatkozik magára, a kísértőre, a sátánra, hogy Izrael azért sem fog többet vétkezni nemzeti szinten az ő Isten ellen, mert a lázító, a felbújtó maga a sátán meg lesz kötözve ezer esztendőre, és csak majd a végén tudja elhitetni a népeket, és nyilván Izrael népét sem tudja elhitetni. Ezt csak óvatosan jegyzem meg, de egy ilyen olvasattal sem mondunk bibliaellenes dolgot, csak ezt is érdemes figyelembe venni. Ez tehát a második fontos dolog, hogy Izraelnek a kifutás idejében benne van az, hogy valamikor majd tetőződni fog a bűne, el fogja érni azt a szintet, amikor már jön majd a nyomorúság, szintén Jeremiásnál olvashatjuk, majd nézzük azt is, hogy Jákob nyomorúságának hívja ezt az időszakot az ószövetségi profécia, és ez fogja majd Izrael népét belevinni a bűnbánatba, és abba, hogy sírjanak a messiás vissza jövetele után, és itt nyilvánvalóan majd a 144 ezer elpecsételt és a két tanú is hatható segítséget fog nyújtani abban, hogy Jézusban felismerjék a messiásukat. Valószínűleg majd revidiálni fogják majd az új szövetségi könyveket is, hiszen ha van templom, akkor van Sanhedrin, és csak a Sanhedrin módosíthatja egy korábbi Sanhedrinnek a döntését. Tehát ha Jézus rehabilitálni akarja a zsidóság, ahhoz Sanhedrin általi döntésre van szükség. Erre a Mózes 5 könyvében látunk kijelentéseket, hogy ezt a törvény szerint csak így tehetik meg a törvénynek az időszakában. Ez egy kicsikét bonyolultabb téma, ezt majd máskor talán beszélünk erről. A harmadik, a hamisság eltörlés, ez a harmadik negatív dolog. Ahogy látjátok, ez mindegyik a bűnnel van kapcsolatban, akár a nemzetnek az elkövetett általános bűnei, vagy a szövetségi viszony megtörése, ez csak a messiás eljövetelével fog majd véglegesen megoldódni. És itt szó szerint az szerepel a hamisság eltörlése kapcsán, hogy a bűn kiengeszteltessék. Itt a szó, a bűn, ez egy általában használt kifejezés az avon. Vannak olyan karizmatikus testvérek, akik avon terméket emiatt nem mernek venni, mert azt hiszik, hogy akkor bűnösök lesznek. De hát ez keresztény babonaság, ezzel az a kategória, hogy ezt ne fogd, azt ne fogd, ezt ne ízel. Ez egy sima kifejezés az avon a bűnnel kapcsolatban. És a nyelvi alakja a héber kifejezésnek, hogy a bűnt kiengeszteltessék, ez egy olyan nyelvi alakot használ, ami véglegességet jelent. Tehát egyszeri és mindenkori, megismételhetetlen és örök. Ez jelenti a héber kifejezés, és ezért hoztam ezt a két jól ismert igét. A 3 Mózes 17:11-ben azt olvashatjuk, mert a test élete a vérben van, én pedig az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelésű legyen a ti életetekért, mert a vér szerez engesztelést a szellem vagy lélek számára. Tehát nagyon fontos, hogy a bűnt, amit Izrael elkövetett, azt valamilyen szinten nem lehet elnézni, nem lehet semmissé tenni, csak hogyha vérontás történik. És a zsidókhoz írt levél szerzője, talán Pál, nem tudjuk. A zsidók 2:17-ben azt olvashatjuk, ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap lehessen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűnéért. Tehát ezt is a messiás hajtotta végre, hogy Krisztus a kereszten engesztelést szerzett a nép bűnéért. A bibliafordításaink nem mindig pontosak abban a téren. A római levélben olvashatjuk azt, hogy Isten a korábban elkövetett bűnöket elnézte a Károli fordítás szerint, de ott ő szó szerint azt szerepel, hogy eltakarta. Tehát azok az ószövetségi bűnök, amiket az állatok áldozatoknak a vére nem tudott eltörölni, csak elfedezni, az Krisztusig tartott. És ezért Krisztusra rázódult a népnek az összes bűne a kereszten, és így tudott engesztelést szerezni az ő népért, és ezért olvashatjuk azt szintén a zsidókhoz írt levélben, hogy egyetlen egy áldozatával örökre tökéletesítette a megszentelteket. Tehát a kiengesztelésnek, illetve az áldozatnak a szerepe, ahogy mondtam, véglegességet jelent. Többet nem fog előfordulni az, hogy Krisztusnak még egyszer el kell jönni a földre, majd valamikor engesztelést szerezni, mert egyszer és mindenkorra végrehajtott cselekmény lesz. És nyilván, aki ebben az időszakban most megtér, újjászületik, arra is ugyanúgy érvényes ez, hogy Krisztusnak az engesztelő áldozata kiengesztelte a közte lévő bűnös viszonyt az Atya és ő közötte, és ezáltal Krisztus vére által be tudunk lépni Istennek a jelenlétébe. A zsidókhoz írt levél gazdag kifejezéseket és képeket használ ezzel kapcsolatban. Hát ez volt a három negatív dolog, amelynek a 70x7 éves időszak végén be kell következni Izrael életében, és hogy látjátok, mindegyik az 1000 éves királyságba való belépéssel fog majd megoldódni, illetve Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatával, Jézus Krisztusnak a bűneltörlő erejével, és azzal az új szövetséggel, ha megnézitek a Részletesen nem beszéltem a úrvacsora kapcsán erről, de Jeremiásnál olvashatunk erről, hogy új szövetséget kötök kivel? Izrael és Júda házával. Tehát az új szövetség első körben a zsidósággal kötetett meg. Pál is többször hivatkozik erre, hogy hirdet az evangéliumot először zsidónak, utána meg görögnek. Tehát van egy ilyen szemléletmód, mert Jézus is mondja, az üdvösség a zsidók közül támad, stb. Stb. Jó, tehát ez volt a három negatív dolog, ami tulajdonképpen arról szólt, hogy Izrael hogyan tud bemenni úgy az ezeréves királyságba, hogy a bűnei bocsánatot nyerjenek, Istennel szemben ki legyenek engesztelve, és meg legyenek bocsátva a bűneik, és még lesz majd egy epizód az ezeréves királyság kapcsán, mert fogok erről egy picit talán részletesebben beszélni, hogy a 12 apostolnak lesz az a feladat, hogy megítéljék Izrael 12 törzsét. Tehát ott még külön az egyes apostolok elbeszélgetnek a törzsekkel, az majd nagyon, nagyon érdekes esemény lesz, hogy Jézus rájuk fogja majd bízni a különböző ítélkezéseket. Az, hogy ez benne lesz, vagy előtte lesz, vita téma, majd meg fogjuk nézni az ottani igéket ezzel kapcsolatban. Aztán jön a három pozitív értelmű kijelentés. Ez már kicsikét kellemesebb lesz. Dániel is gondolom ezt szívesebben hallgatta. Ez az örök igazságnak a megérkezése, a Cedek Olámimnak a bevezetése, úgyhogy ez szó szerint azt jelenti, hogy valamilyen dolgot beviszünk valahova. Magunkkal viszünk valamit, és ahol mi ott vagyunk, az a dolog is ott van. Mint hogy ember zakó most rajtam van, én akárhova elmegyek, az ott lesz velem. Na ilyen ez az örök igazságnak is a behozatala, és hogy mondtam, hogy az engesztelés is örökké tartó, az engesztelés is egy végleges állapotot jelent, ugyanígy jelenti a igazsággal kapcsolatban a olám kifejezés ezt az örökké valóságot jelenti, és ez egy nem egy passzív, hanem egy aktív szerkezet a héberben, hogy ezt valaki előidézi. Tehát nem csak úgy spontán van egy igazság, vagy lesz egy igazság, hanem ez valakihez kapcsolódik, valakihez kötődik, és valaki által képviselve van. Emlékezhetünk rá, mit mond Jézus magáról, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát ahol Krisztus megjelenik, ott hozza magával az igazságot is. Az Isten királysága nem evés és igaz, nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben. Miért? Mert ott van Krisztus. Hát ahova Krisztus megy, ott hozza magával az igazságot, és a Messiás hozza be majd a világba ezt az igazságosságot. Csak két igét hoztam például, van egyébként vagy 25-30 ige, csak az Ószövetségben ezzel kapcsolatban, nyilván nem fogjuk tudni mindegyiket végignézni, de az ezeréves királyságnak ez lesz majd a jellemzője, hogy igazságosság fog uralkodni. Tehát azt, amit majd az Antikrisztus el akar érni, hogy békesség és biztonság lesz, meg mindenkinek jó lesz a földön, meg minden happy lesz, ahogy mondtam a zsidókhoz, illetve a Efézus levél első része alapján, hogy ezt a fajta egységet akarja létrehozni, amely a Krisztusnak a munkája, ebbe fogja utánozni, nem fogja tudni elérni, és most is azt látjuk, hogy milyen sok társadalmi igazságtalanság van, szegénység van, gazdagság van, betegség van, nagyon sok probléma van. Az ezeréves királyságban ezzel az igazsággal, miután megérkezik a Messiás, ezt fel fogja számolni, és az valóban egy béke királyság lesz, ez a békességnek az uralma lesz. Szintén Ézsaiás 11-ben olvashattok majd erről. Ézsaiás 16:5, és Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket, és ül azon igazsággal, Dávid sátrában egy bíró, jogosság keresője és igazság ismerője. Messiási profécia, hogy Jézusról szól, hogy ő lesz egy uralmi széke, és ő lesz az, aki majd ezt az igazságot képviselni fogja az ezeréves királyságban. És a Hósás 2:18-ban olvashatjuk, szintén Izrael és Isten kapcsolatában, elegyezlek magamnak örökre, és pedig igazsággal és törvényességgel, irgalommal és kegyelemmel jegyezlek el magamnak. Itt az igazság és a törvényesség szintén Krisztusra vonatkozik, hogy az igazság és a törvényesség az Ószövetségre vonatkozik, az irgalom és a kegyelem pedig az Új Szövetségre vonatkozik a Hósás könyvében, ebben a proféciában, hogy kezdetben az igazság és a törvényesség, majd az Új Szövetségben már az irgalommal és a kegyelemmel fogja Isten az ő népét meglátogatni, miután az engesztelés megtörtént. Tehát amikor Krisztus megérkezik, és belép ebbe a földi térségbe, megcsinálja, amiket meg kell csinálni, akkor utána ez az igazság fog majd érvényesülni, és ez olyan szinten fog érvényesülni, hogy például elő lesz irányozva a népeknek, törvényének, hogy fel kell menni a sátrak ünnepére, és hogyha valaki nem megy el, akkor érvényesíteni fogják az igazságot, és például nem lesz eső azon a területen, amelyik nép éppen lusta volt, vagy valamilyen Hawaii DJ-t csinált, és nem volt kedve elmenni például az Isten által megszabott ünnepekre. És ide tartozik majd az is, hogy aki viszont ebben az időben vétkezik az 1000 éves királyságban, azok a Gehennába lesznek vetve, és majd osztálykirándulások lesznek oda, hogy nézzék a gyermekek, hogy így jár az, aki a messiás uralm alatt is mer vétkezni. Hát csak zárójelbe jegyezzem meg, hogy értsük. Az, hogy ez Sátán meg lesz kötődve, az nem azt jelenti, hogy nem lesz bűn a földön, hanem a külső kísértő lesz kizárva. De a bűnös emberi természet az ugyanúgy meg fog maradni, amíg az örökké valóságba nem fog majd valaki kerülni, de ott majd ezt részletesen ki fogom szintén fejteni. Az 5. prófétai látomásoknak a bepecsételése vagy beteljesülése, ez a Vönábi Hazon kifejezés, ez azt jelenti, hogy a prófétai látás vagy a prófétai látomások be fognak teljesedni, vagyis amikor ez a 70x7 éves időszak bekövetkezik, lezárul a prófétaság, és nem lesz több prófétai kijelentés. Tehát az 1000 éves királyság után még olvassuk, hogy Gog és Magog össze fogja majd gyűjteni a föld peremére került népeket, de az a prófécia is már ki van jelentve ezzel kapcsolatban. Az új ég és az új földről szóló prófécia is ki van már jelentve, ahhoz túl sokat nem tudunk tenni. És az Zakariás könyvében van egy érdekes igevers ezzel kapcsolatban. Az Zakariás 12-ben látunk egy nagyon érdekes kifejezést az 1000 éves királysággal kapcsolatban. Zakariás 13.3.4, bocsánat, Zakariás 13.3.4. És úgy lesz, ha prófétálni fog még valaki, azt mondják annak az apja és anyja, az ő szülői, ne élj, mert hazugságot szóltál az Úr nevében, és átütik őt az apja és az anyja, az ő szülői, az ő prófétálása közben. És azon alapon megszégyenülnek a próféták, kiki az ő látása miatt, az ő prófétálásai közben, és nem öltöznek szőrös ruhába, hogy hazudjanak. Hát eljön az az időszak, amikor 1000 éves királyságban nem lesz szükség prófétai szolgálatra, és ha valaki ilyesmire vetemedik, akkor azt akár a saját szülei is likvidálni fogják, el fogják tenni lábalól. És pontosan azért fog szintén beteljesedni ez a prófétaság, mert a messiásnak a személyes jelenléte miatt, és tudjuk, hogy az új szövetségi gyülekezetnek is ezt a fajta látást kell hordoznia, mert a Krisztusról szóló bizonyságtétel micsoda? A prófétaság szelleme. Ezért kell mindig nagyon határozottan és hatékonyan bátorítok is mindenkit bizonyságot tenni Krisztusról, mert ezt a fajta prófétai szellemiséget tudjuk hordozni, és rabbinikus kifejezéssel tudjuk sietetni a véget, vagyis Jézus Krisztusnak a mielőbbi visszajövetelét, mert ha a pogányok száma betelik, amiről korábban beszéltem, pontosan nem tudjuk, hogy mennyi ez, akkor fog visszatérni a messiás. És végül az ügyülekezetért. És végül 6. ez az utolsó pont, a Szentek Szentjének a felkenetése, a Kodesh Kadeshim, ez azt jelenti, hogy két értelmezése van, mind a kettő helyes lehet, de nagy valószínűséggel a héber szövegben ez a kifejezés az esetek 80-90%-ában vagy a templomra vonatkozik, vagy a Szentek Szentjére vonatkozik, vagy valamilyen templomi tárgyra vonatkozik, és nagyon ritkán használják ezt a kifejezést személyre, tehát nagy valószínűséggel itt nem a messiásról van szó, hanem miután ezek a dolgok mind megtörténtek az 1000 éves királyság előtt, akkor az 1000 éves királyságban lévő templomot fogják felszentelni. Az óriási vita tárgya, hogy a 7 éves időszakban meglévő templom lesz ez, és azért kell felszentelni, mert az Antikrisztus megszentségtelenített azáltal, hogy beült és a pusztító utálatosságot oda helyezte, ahogy ez történt Antiochus Epifánész esetében, vagy pedig, ahogy a zsidó rabbik tanítják, a 7 éves jákobi nyomorúság időszakában az a templom megsemmisül, és magából a mennyből fog majd alászállni ez a fajta 1000 éves királyságnak a temploma. Ezen érdemes gondolkozni, filózgatni egy kicsit, de valószínűleg ez a Szentek Szentjére vonatkozik, hogy fel fogják majd kenni, fel fogják majd avatni, és ez lesz majd az a templom, amiből majd az élővíz fog áramlani egészen a holtengerig, és élővé fogják tenni. Akkor az idő elég jól elment. Akkor a következő alkalommal fogjuk majd végigvenni a proféciáknak a címzetjeit. elkezdjük kibontani Dánielnek a 70 évhetét, hogy melyik kijelentés mire is vonatkozik. Itt csak szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy most tudjátok, hogy Károli fanatikus vagyok, de a Károli Biblia azért pontos ebben a helyzetben most a 70 évhetes proféciánál, mert az újfordítású Bibliában az első 483-es időszakot kétfele szedik. És ha megnézitek szó szerint, ahogy fordítják, akkor nincs semmilyen értelme a proféciának. Tehát ott úgy van, hogy eltelik 7 hét, felkenik a messiást, utána eltelik 483 év, 60, pontosabban még 62 évét, utána írtatik ki a messiást. Tehát, hogyha most előre szaladva 390 körül felkenik a messiást, akkor még el kell telnie, vagy 400 évnek, hogy megöljék. Most nyilván Krisztusnál ez nem lenne probléma, csak Jézusnak erről a felkenetéséről, ami Krisztus előtt 390-ben történt, sem a Bibliából, sem másmilyen forrásban nem tudunk. A Károli fordítás, a különböző a héber és a görög szöveg is egyértelműen folytonosságot ír le, folyamatosan írja le ezt a 7 hetet és ezt a 62 hetes időszakot, és akkor majd a második résszel fogjuk folytatni, és akkor bele fogunk menni majd azzal az utolsó halállal kötött szövetséggel, ami majd alapját fogja képezni annak, hogy Isten hogyan fogja majd véghez vinni ezt a programot, amiről most röviden próbáltam beszélni, az Isten az ő népe életében. És bátorítalak addig is benneteket, hogy ne hagyjátok abba az imádkozást, a könyörgést, tanulmányozzátok az írásokat, a proféciákat, és bátorítsuk a gyermekeinket is arra, hogy Istennek tetsző életet éljenek, ne adják fel a harcot és küzdjenek. Amen.